akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elindulunk a ma esti programunkkal. Keresztes Szent János életét én már nagyon szeretném ma este bevégezni. Nem vele szeretnék végezni, csak az életének a mesélését szeretném bevégezni, hogy legközelebbi alkalommal már a tanítását megláthassuk, mert bár az életének a története is nagyon fontos szerintem, és talán már eddig is éreztük, hogy milyen sok leszűrnivalónk van belőle, tehát hogy milyen sok lelki üzenetet tartalmaz az élete, de azért a tanítás, tehát amit ő konkrétan az írásaiban tanít, az szerintem még ezt is jócskán túl fogja szárnyalni, ugye ez a reklám helye, hogy folytatódik a sorozatunk, remélhetőleg jobbnál jobb és szebbnél szebb gondolatokkal. Hol járunk keresztes Szent János életében? Ott hagytuk őt, hogy Avilában van, és Avilai Szent Teréznek segít a megtestesülés kolostorban, mint a nővéreknek a lelki vezetője és gyóntatója, és 5 évet töltenek el így együtt, 5 évig végzi keresztes Szent János ezt a lelkivezetői munkát. Míg nem elérkezik 1577 decemberre, amely hónaptól kezdve ő átéli az életének az egyik legfájóbb szakaszát, és ez pedig nem más, mint a börtön tapasztalat. Tehát 1577 decemberében keresztes Szent János börtönbe csukják. Mindjárt elmondom, hogy kik, és miért, és hogyan. De már előjáróba számára ez a börtön tapasztalat, amelyre roppant érdekes, 9 hónapig tart nála, tehát mint egy anyaméhben, amikor a gyermek kifejlődik, 9 hónapos börtön tapasztalat, ez számára a sötét éjszaka. Tehát amiről nekünk majd írni fog, azt ő ebben a 9 hónapban bőségesen átélte. És természetesen nekünk nem kell börtönbe kerülni ahhoz, hogy átéljük a sötét éjszakát az életünkben, átélünk anélkül is bőségesen, de neki ez a 9 hónapnyi intenzív éjszaka tapasztalat rendkívül sokat adott ahhoz, hogy tudjon írni erről a tanításról, erről a tapasztalatról, ami a sötét éjszaka. Számára ez a halál és a feltámadás tapasztalata. Meg fogjuk látni, hogy miért. Kezdjünk egy kis számmisztikával. Ilyen nincs, de azért érdekes. A szerzetesi életének közepén történik mindez. 14 éve szerzetes, és még 14 évet fog élni ezen a földön. Tehát 1563-ban lép be a rendbe, eltelik 14 év, itt jön a börtön, és a börtönből való kikerülése után még 14 évig él ezen a világon, 1591-ben hal meg. Tehát pontosan az ő szerzetesi életének a közepén történik ez a tapasztalat. Mit tudunk? Mi történik történetileg? Egy éjjel sarus kármeliták betörnek az ő kis házikójába, ahol él a megtestesülés kolostor mellett, és letartóztatják. Biztos ezen a fórumon már beszéltünk arról, hogy mi ez, hogy sarus kármeliták. Ugye a kármelita rend, amely ugye létezett egységesen, ebből kezd már kinőni az Avilai Szent Teréz által alapított ág, amelyet ugye régies szóval sarutlan ágnak hívunk, ezek vagyunk itt mi is így Győrben, tehát a sarutlan kármelita rend tagjai. Ma már nem szeretjük annyira ezt a kifejezést, mert ne egy lábbelinek a hiányáról legyünk elnevezve, mert az nem valami pozitív identitás, hanem alapító anyánk nevéről vagyunk elnevezve, vagy terézi kármeliták vagyunk, tehát így szeretjük hívni magunkat. De már abban az időben már elkezd ez a kettő egy kicsit differenciálódni, ha még nem is annyira jogilag, de már lelkileg egy kicsit igen, hogy a Teréz által alapított közösség az a sarutlan közösség, és a másik ágat pedig pejoratíve hívhatjuk mi úgy, hogy sarusok, ők így nem hívták saját magukat. Tehát ez egy ilyen, kicsit ilyen szurkálódó kifejezés, hogy sarusok. Ők ezt sosem mai napig nem mondják magukról, hogy mi vagyunk a sarus kármeliták. Ők simán úgy hívják magukat, hogy mi vagyunk a kármeliták. Vagy a régi obszervancia kármelitái. Tehát van ilyen nevük. De hogyha én most itt ilyen közkeletű nevet használok, hogy sarusok, ezt nem az ő bántásuk miatt teszem, Isten őriz, hanem csak azért, hogy ezt a két ágat megkülönböztessük.
Egyébként talán nem is kell mondanom, csak kezdetben volt a két ág között konfliktus. Ma már nehogy arra gondoljatok, hogy mi úgy vagyunk egymással, mint egy ilyen szétszakadott testvérek, akik állandóan veszekednek. Nem. Ott kezdetben volt nem szerzetes ügyi, hanem sokkal inkább politikai konfliktus, majd ezt meg fogjuk látni, és természetesen az utána elült, tehát annyi a valóság, hogy manapság a kármelita rend két ágban létezik. A terézi ágban és ebben az ősi ágban. Magyarországon nincsenek, egészen második Józsefig voltak jelen a sarus kármeliták, ma már nincsenek, de a világ sok pontján jelen vannak. És ebben most már semmi ellenségeskedés nincsen. A ferencesek hány ágban léteznek? Minoriták, kapucinusok, OFM, stb. Tehát van az, hogy egy szerzetesi családon belül vannak ilyen ágak. A kármelita renden belül két ilyen ág van. És ez a két ág már, ahogy említettem, kezd abban az időben kicsit elválni egymástól, és a másik ágnak, amiket most akkor hívjunk így, hogy sarus ágnak a kármelitái, eljönnek keresztül Szent Jánoshoz, és letartóztatják, bekötött szemmel viszik Toledo városába, hogy ott, mint lázadót büntessék meg. Senki sem tudja, hogy hol van, egy szűk cellába zárják, ahol alig van levegő és fény. Itt tölti az 1578. decembere és 1579. augusztusa közötti 9 hónapot. Tudunk valamit arról is, hogy milyen állapotokban van ő, ez egyébként nem nagy újdonság, mert feltételezhetjük, éhezik, szomjazik, viseli a hideget, a meleget, mindentől megfosztották, és erkölcsileg próbálták megsemmisíteni. Nyilvános büntetéseket kap, és állandóan kérik, hogy hagyja ott az Avilai Teréz által alapított kármelita ágat. Ezt tudjuk. Tehát ez a történet. Na most bárkiben felötölhet a kérdés, hogy miért történt ez meg? Miért zárták keresztes Szent Jánost gyakorlatilag a saját rendtársai börtönbe? Ez az egyház történetében hogy fér bele egy ilyen epizód, és egyáltalán miért? Mi rosszat tett ő? Drága testvérim, itt is kicsit Ádámtól és Évától kell kiindulnunk. Mert egy rendkívül bonyolult helyzetről van szó. Én magam, bár sokat tanulmányoztam ezt, és sokat olvastam róla, higgyétek el, mi mindig nem sikerült teljes 100%-ában kibogoznom ezt az egész helyzetet, ami ott a korabeli spanyol szerzetességben zajlott. De amit ki tudtam hámozni, az a következő. Tehát keresztes Szent János megint csak nem azért került börtönbe, mert a laza kármeliták nem akarták, hogy a szigorú keresztes Szent János megreformálja őket. Erről már beszéltem a múlt alkalommal is, hogy ezt az urbánus legendát, ezt felejtsük el, meg ezt a gondolkodásmódot, hogy a lazák, akik nem akarják a komoly keresztény és szerzetesi életet, azok föllázadtak, és keresztes Szent Jánost eltették láb alól, hogy nehogy már véletlenül az ő életükbe behozzon valami komolyságot. Semmi ilyesmiről nincsen szó. Pedig ezt sokáig így magyaráztuk megint csak, hogy az ellazultak féltek János atyától, mint a tűztől, mert ő komoly volt, és nem ilyen ellazult. Nem ez a magyarázat. Miről szól ez? Ahogy már említettem, ez az egész bármilyen furcsa, de nem vallási ügy, hanem politikai ügy. És ezt meg kell értenünk úgy, hogy visszamegyünk a 16. század Spanyolországába, és megértjük azt a történelmi helyzetet, hogy abban az időben a királyság, a spanyol királyság, azaz az állam és az egyház egy totális, 100%-os összefonódásban, összebútorozottságban, szimbiózisban éltek. Tehát állam és egyház házassága a 16. század Spanyolországában teljes volt, és hiánytalan. És ebből érthetjük meg azt, hogy minden, ami az egyházban történt, az emiatt az összefonódás miatt automatikusan állami és politikai üggyé vált. Testvérem, ez manapság nekünk, ez elképzelhetetlen, de vissza kell mennünk abba az időbe, és szemlélni az ottani mentalitást. És egyszerűen ez volt az akkori állam és egyház berendezkedés. És most ezt nem kell értékelnünk, hogy jó volt vagy rossz, megállapítjuk, hogy történetileg ez volt. És kezdjük már mindjárt érteni, hogy például a rendeknek a reformja, mert ugye Avilai Szent Teréz, aki elindította a kárméta renden belül, amit megint csak nem szeretünk így hívni, hogy reform mozgalmat, mert Teréz alapítása sokkal több volt, mint reform, de most akkor menjünk vissza a politikai szóhasználathoz, az állam szemében az új rendek azok ilyen reformrendek voltak. Egyébként nem csak a kármelita rendből hajtott ki egy ilyen új hajtás, hanem sok más rendből kihajtott egy ilyen újfajta reformág. És egyszerűen ezt kell látnunk, hogy a rendek, a szerzetes rendek reformja automatikusan politikai ügynek számított. Minden, ami az egyházban történt, az közvetlenül befolyásolta a királyság, az állam életét. És egyszerűen ez így működött, mert olyan mértékű volt az összefonódás. Az egyházi rendnek a megbomlása, az egyben a királyság egységének a megbomlását is jelentette. Ezért például mennyire érthető az, hogy létezett ilyen, hogy inkvizíció. És itt most szintén nem értékelni akarom, hanem megérteni, hogy miről szólt ez. Mert amikor az egyház testében kialakultak kisebb csoportosulások, akik másképp gondolkodtak, és azok megbontották az egyháznak az egységét, na most ezek automatikusan ezzel az egység megbontással az állam egységét is megbontották. Tehát az egyházban, akik másképp gondolkodtak, azok nem tudtak egy állami szakadástól különválni, azok egyben elindították a királyság egységének a megbomlását is. És mivel ezek a csoportosulások léteztek, az állam, a királyság elkezdte őket üldözni. Hogy ne gondolkodjatok a vallás kapcsán másképpen, mert akkor megbomlik a királyság egysége is, és elkezdte őket üldözni, és erre mondta az egyház, hogy nem te fogod, kedves állam és kedves király, megmondani, hogy ki az eretnek, majd mi megmondjuk. És felállították az inkvizíciót. Ami lényegében egy ilyen vizsgálóbizottság volt, egy ilyen vallási rendőrség, amely arról szólt, hogy kivizsgálja, hogy most ki az eretnek, meg ki nem, pontosan azért, hogy ezt ne az állam tegye meg, mert az állam nem ért hozzá, nem tudja a teológiát, majd mi megállapítjuk. Természetesen itt most nincs helye az értékelésnek, és talán lehet, hogy nincs is semmi olyan részlet ebbe, amit jónak tudnánk értékelni. De most inkább csak értsük meg, hogy milyen volt az a kor. Tehát ez volt. És lényegében ez hatott ki, közvetve és közvetlenül is, keresztes Szent Jánosra, mert hogy megszületett ez az új rendi ág a kármelita renden belül, és ez az új ágnak a megszületése mit generált? Konfliktust a két szerzetesi család között, tehát a sarus és a sarutlan rend között konfliktust eredményezett. Politikai jellegű konfliktust, és itt kezdődik aztán az állami egyházi összegabajodás, tehát itt már senki nem lát tisztán, hogy igazából az egyes kármét a szerzetesek hogy voltak összefonódva az állami szervekkel, stb. Mindegy, borzasztó bonyolult. Leszűrjük ebből a lényeget, és annyi a lényeg, hogy a sarusok és a sarutlanok közötti konfliktust keresztes Szent János vitte el a hátán. Nagyon plasztikusan fogalmazva, ő vitte el a balhét. Tehát a két család, a két ág veszekedésének politikai egyházi háttér miatt ennek a konfliktusát ő vitte el a hátán, de ő vitte meg az egésznek a levét. Ennyit tudok ebből kihámozni. Bonyolult, erről köteteket lehetne írni, nagyon-nagyon sok összefonódás van, de talán nekünk elég ennyi, hogy keresztes Szent János ezért kerül börtönbe. Hozzáteszem, a bebörtönzés gyakorlata a korabeli szerzetességben egy normális gyakorlat volt. A győri kolostornak is volt börtön cellája, ha hiszitek, ha nem. Nem tudjuk melyik az, majd még majd utána kérdezünk, de volt nekünk is börtön cellánk. Miért? Egyszerűen a korabeli szerzetességnek ez volt az egyik ilyen módja, hogy úgymond a szerzetest jobb belátásra kényszerítsék. És az öreg atyák mesélték, hogy mikor volt ilyen bebörtönzés, nem akkor volt, amikor valaki rosszul viselkedett, hanem amikor valaki mondjuk illegitim módon elment a rendből, és visszajött. Na akkor azzal kezdték a visszaintegrálást, ugye, integrálást, hogy betették egy kicsit a cellába, a börtön cellába. Mert egyébként se sokat lehetett kimenni ebből a kolostorból, tehát azért a börtöntől úgy alapból nem állt távol, mint olyan, de az még egy ilyen plusz. tehát ott be volt csukva, tehát még ott a kápolnába sem mehetett ki, meg a templomba sem. Ez volt a korabeli szerzetesi millió. Ma már ez nekünk teljes mértékben furcsa, de meg kell értenünk, hogy akkor így gondolkodtak. A bebörtönzés, a renitens, szerzetes bebörtönzése és ilyen módon való megregulázása normálisnak számított abban az időben. Tehát János atya is ebben részesül, ebben a fajta büntetésben, toledói ház börtönébe teszik be. Ezek az előjárók, ezek a kármeliták, akik elvitték őt, ezek közül föltételezhetjük, hogy többen valóban rossz akaratúak voltak, mások viszont valószínűleg rosszul informáltak voltak. Tehát keresztes Szent János olyan hírek terjenghettek, amelyek rágalmak voltak. És voltak más előjárók viszont, akik puszta rossz akaratból, vagy más egyéb érdekből hajtották végre ezt az intézkedést. Egyébként az előjárókon kívül a toledói háznak úgy a szerzetes közössége, akik között növendékek is voltak, meg fiatalok, meg sok más ilyen közatya, ők mind-mind János atya pártján voltak. Mind tudták, hogy ártatlan, és ami történik, ez egy nagy koncepciós dolog az egész. Egyszerűen ez volt. Na most akkor menjünk oda, ami bennünket érdekel, a lelki része. Feltételezzük, hogy keresztes Szent János mindenhez az egészhez, őt ismerve, egy szabad hozzáállással állt hozzá. Egy belső szabadsággal. Mindjárt elmondom, hogy miért föltételezem azt, hogy ő ehhez az egészhez egy nagy belső szabadsággal állt hozzá. Hiszen elmondhatjuk, hogy a belső szabadság azt jelenti, hogy lehetek a pokolban vagy a mennyországban, akkor is szabad vagyok. Lehetett volna ez az ő számára egy fizikai, pszichikai és morális megsemmisülés, mert ezt mind végig akarták vele csináltatni. Kivitték az ebédlőbe, a szerzetesi ebédlőbe, és nyilvánosan a többiek szeme láttára megvesszőztették, meg megostorozták. Aztán, ami, és ez még csak a fizikai kín, azt, hogy a saját testvérét csinálják ezt az a lelki, és például ilyen pszichikai kínzások voltak, hogy a cella ajtaja előtt az előjárók hangosan arról beszélgettek, hogy Avilai Teréz is már ezt az egészet feladta, ezt az új rendalapítását már feladta, ő is visszatért a maga kolostorába, és nem értik, hogy ez a János atya még miért ragaszkodik mindig ahhoz, hogy ő ebben az új rendben szeretne részt venni. És ő ezt hallja, ugye semmilyen visszacsatolás nincsen, tényleg azt gondolja, hogy már Teréz is feladta, dugába dőlt minden, amiért eddig ők dolgoztak, szenvedtek, ide mégsem adja föl, tehát mégsem mondja azt, hogy jó, akkor én kijövök a cellába, bármikor kijöhetett volna, hogyha ő azt mondja, hogy ott hagyja ezt a bizonyos új kármelita rendet és ezt a reformot, és visszatér a régibe. De valahogy ő ezt mégsem tette meg, nem tudták őt megtörni se fizikailag, se pszichikailag, mert ő szabad ember. És nem arról van szó az ő szabadsága kapcsán, hogy mindez neki nem fájt, piszkosul. Biztos, hogy fájt, hogy ne fájt volna. Lelkileg, testileg. De ez az ő szabad hozzáállása, hogy ő végső soron egy szabad ember, és bár a fájdalmat érzi, és ez roppant nehéz neki nyilván, de mégis van a talpa alatt egy talaj. Mégis van egy reménye, amire építhet. Ezért volt ő egy szabad ember, és szerintem ez a szabadság segítette őt abban, hogy túl tudja élni azt a körülményt, amelyben a külső szabadsága totálisan korlátozva volt. Totálisan. Ennél jobban nem lehet egy ember külső szabadságát lekorlátozni. De bensőleg szabad volt. Teljes mértékben úgy tűnik. Mert nem tört meg, és nem adta föl azt, amit ő helyesnek gondolt. Ő átalakult a hit, a remény és a szeretet által, most mondjuk ezt ilyen teológiailag vagy költőien. Ez már közel fog bennünket vinni ahhoz, amikor a saját sötét éjszaka tapasztalatunkról fogunk beszélgetni, melyben ott lesz az, hogy a sötét éjszaka számunkra az átalakulás lehetősége. Lehetőség, mert a szenvedés az éjszaka tönkre is tehet bennünket, de ha van egy helyes hozzáállásunk, melyre keresztül Szent János bennünket meg akar tanítani, akkor a krízis, a szenvedés átalakító, megtisztító erővel fog bírni. Tehát ő, mivel helyesen állt a szenvedéséhez, nem pusztult bele, nem hagyta, hogy elvegyék azt, amit ő igaznak gondol, nem hagyta, hogy megkérdőjeleztessék őt az identitásában, a hivatásában, mert ő szabad, 9 hónap telik el így, és mondhatjuk, hogy egy új teremtményként hagyja el a börtönt, újjászületett. Hiszen átélte azt a nagyon, a misztikusok által nagyon szeretett igazságot, hogy egyedül Isten. Ott neki aztán tényleg nem volt senki és semmi, mint egyedül Isten. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy számunkra is a tökéletesség az lenne, hogy amikor nincsen semmink és senkink, na akkor végre egyedül vagyok Istennel. Nem. Az, hogy egyedül Isten, azt meg tudjuk tapasztalni és meg tudjuk élni akkor is, amikor természetesen, amikor vannak személyek és vannak dolgok körülöttünk. Az egyedül Istenről már beszéltünk, ez nem azt jelenti, hogy dobjunk ki minden mást és mindenki más az életünkből, hanem csak tudjunk arról, hogy egyetlen személy és egyetlen dolog sem képes a lelkünk legmélyének a szeretet vágyait úgy betölteni, mint ő. Tehát ez az egyedül Isten kifejezés. De Keresztes Szent János ezt fizikailag is ott átélte. És egyébként miért ne lehetne a mi életünkben is azért? És biztos volt már olyan szakaszunk, vagy olyan napjaink, vagy olyan tapasztalataink, amikor úgy éreztük, hogy tényleg nincs senki és semmi, ami segíteni tudna rajtunk. Egyedül Isten. És ezek a tapasztalatok őt nem tönkreteszik, hanem megújítják. Testileg és pszichésen lerongyolódott, de erkölcsileg győztesen hagyta el a börtöncellát. Majd megnézzük, hogy hogyan. Később, most egy picit ugorjunk az időben, tudjuk, hogy János atya hogyan értékelte az ő börtönben töltött hónapjait. A feljegyzések, tanúságtételek elmondják. Például ő azt mondta valakinek, hogy egyetlen egy ott kapott kegyelemért megérte volna évekig börtönben lenni. Mondott egy ilyet. Egyetlen ott kapott kegyelemért megérte volna évekig börtönben lenni. Testvéreim, nehogy félreértsük ezt, ez nem valami mazohizmus, vagy valami önkínzás, hogy de jó, hogy ért engem ez a kín, mert mennyi kegyelem jött belőle, és akkor szaporítom a kínjaimat, hogy minél több kegyelem jöjjön belőle. Nem, ez egy öngyilkos lelkiség, ez egy önkínzás. Mit jelent inkább ez a mondat? Azt jelenti, hogy ő arra figyelt, ami neki ott kegyelem volt. Nem a szenvedésére figyelt csupán és a rossz dolgokra, hanem képes volt ezek mellett figyelni azokra a jó dolgokra is, amely neki ebből a szenvedésből fakadt. És látjátok, ez megint micsoda? Az a nagyon emberi dolog, hogyan szemlélem az életemet. Csak a rosszat látom, csak a negatívumokat látom, vagy akár a legsötétebb időszakokban is képes vagyok felfedezni valami jót, amely akár ezekből a negatívumokból fakadt az én életemben. Megint az van, hogy mit szemlélek, hogy az üveg félig tele van, vagy félig üres. Hozzáállás kérdése. Szemléletmód kérdése. Tehát ezzel a mondattal János atya azt mondja, hogy ő tudott figyelni a sok-sok szenvedés mellett és azok ellenére azokra a jó dolgokra is, amiket ott kapott. Azokra a kegyelmekre is, amiket ott ő Istentől kapott, és ezek a kegyelmek nem látomások, hanem mondjuk így egy átalakulás. A Krisztussal való együtt szenvedés a szeretetben szerintem számára ez lehetett a legnagyobb kegyelem, és szerintem nekünk is a szenvedésünkben az egyik legnagyobb tapasztalat és az egyik legnagyobb ajándék az, amikor megértjük és megérezzük valahol, hogy mit jelent az, hogy együtt szenvedhetek vele. Hogy ő megosztja velem ezt a szenvedést, és nem mazohizmus miatt, nem a fájdalomnak örülök, hanem annak örülök, hogy megoszthatom a fájdalmamat vele, aki nem közömbös a fájdalmaim irányába, hanem az az Isten, aki teljes mértékben átéli a szenvedést, és megosztja az én szenvedésemet a sajátjával. Tehát az együtt szenvedés misztériuma, amelyben nem a fájdalom az öröm, hanem az, hogy együtt vagyunk. Szerintem, feltételezem, ez lehetett neki az egyik legnagyobb kegyelem is, és jónak a forrása, amely miatt azt mondta, hogy megérte volna még évekig ott maradni. Nem kínozni akarta magát, hanem egyszerűen tudott figyelni arra, ami pozitív, ami kincs. Egy másik mondat, zseniális. Keresztes Szent János a börtön hónapja után, amikor arról beszélnek neki mások, hogy milyen igazságtalan dolog történt veled, hogy téged a saját testvéreid hogy megaláztak és hogy megkínoztak, hogy kommentálja ezt egy mondattal. Így tettek, mert azt hitték, hogy igazuk van. Hüdemé! Így tettek, mert azt hitték, hogy igazuk van. Na testvéreim, ennek a mondatnak 36 rétege van. Először is vágyfülűek, akik az evangéliumot ismerik, már is cseng Jézus szava, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Tehát Keresztes Szent János teljes mértékben a megbocsájtás útján járt. Ebben a mondatban benne van az, hogy nincs benne gyűlölet. Nincs benne gyűlölet azok iránt, akik ezt tették vele. Hisz, föltételezhetjük, tudja jól, hogy ez kinek lenne jó, hogy ő hordoz, és akarva hordoz magában egy gyűlöletet. Az csak őt magát tenné tönkre. Tehát ebben a mondatban benne van, hogy nincs benne gyűlölet. Viszont azért ki is mondja az objektív igazságot? Hát azt mondja, hogy így tettek, mert azt hitték, hogy igazuk van. Ezzel azt mondja, hogy nem volt igazuk. Azt hitték ezek az előjárók, hogy igazuk van, de nem volt igazuk. Tehát Keresztes Szent János nem azt mondja, hogy ó, ők biztos a legjobbat akarták, biztos a lelkiismeretük szavára hallgatva tették a jót, és hát szegénykéknek egyébként se volt gyerekszobájuk, meg hasonló. Azt hitték, hogy igazuk van, de nagyon-nagyon nem volt igazuk. Tehát látjátok, ez a két oldal. Nincs benne gyűlölet, de kimondja az objektív igazságot. Nem kendőzi el. Nem tesz úgy, mintha nem történt volna semmi. És jaj, testvéreim, aki azt hiszi, hogy megbocsájtott valakinek azzal, hogy azt mondja, hogy nem történt semmi, az csak elfojtja igazából ezt az egészet. Az egy túl könnyű megbocsájtás, és igazából nem is megbocsájt. De történt valami. És pont azért, mert kimerem mondani, hogy ez történt, ezért leszek képes a hiteles és valódi megbocsájtásra. Nem az, hogy borítsunk fájtlat mindenre, nem is történt semmi, felejtsük el, ezzel mit csinálunk? Folytjuk lefele az érzelmeinket. Nem tudtunk a megbocsájtásba haladni, csak inkább elnyomtuk, mert azt hiszük, hogy a megbocsájtás az egy pillanatnyi dolog. Nem, a megbocsájtás az egy hosszú út, amelynek ki kell fájni önmagát bennem. Nem egy pillanat csupán. De azzal, hogy azt mondjuk, hogy hát, én nem történt semmi jó van, persze itt nagy dolgokra értem ezt, akkor azzal ott van a kísértés, hogy igazából túl gyorsan túl akarok lenni ezen az egészen, és csak lefolytom az érzelmeimet, és igazából nem is bocsájtottam még meg. Tehát János atya megbocsájtás útján halad, nincs benne gyűlölet, de kimondja az objektív igazságot. Nem menti fel azokat, akik így tettek vele. Nem mondja azt, hogy fájtlat rá, nem is történt semmi, szegénykék, így úgy, nem menti fel őket. Tudja, hogy amit tettek vele, az egy legitimizálhatatlan dolog. Azt nem lehet kimagyarázni, hogy így jó volt. De halad a megbocsájtás útján. És érdekes, később sem akart egész életében soha hősként tisztelt vértanúként feltűnni, pedig megtehette volna. Csinálhatott volna magából mártírt. Amit mi egyébként nagyon szeretünk magunkból mártírt csinálni. Tehát ő, ha valaki egy Keresztes Szent János megcsinálhatta volna a börtön hónapjai után, főleg mikor már elültek a konfliktusok, főleg amikor már békeidő volt, ő nyugodtan aduászként egész életében kizsarolhatta volna bárkitől a szeretetet és a megbecsülést, mert mutogathatta volna, hogy velem hogy elbántak. Én mennyit szenvedtem, ergo, most már csináljatok meg mindent, amit én óhajtok, és amit akarok, és hogyha ennek bárki ellent mond, akkor előveszem a szenvedés aduász kártyáját, hogy én már pedig én szenvedtem a legtöbbet. Bizony, beleeshetett volna ebbe a kísértésbe, hogy áldozatot csinál magából, és egész életében ebből él, és így zsarol ki másoktól tiszteletet és szeretetet. Így sajnáltatja magát egész életében. És tulajdonképpen számára egy borzasztó nyereség az, hogy volt egy szenvedés az életében, mert aztán a szeretet zsarolás miatt tud rá hivatkozni haláláig. Drága testvérem, ismerős ez? Ismerős az érzelmi zsarolásnak ez a fajta jelensége, amikor valaki mondjuk tényleg átélt egy jogtalan szenvedést. Valaki tényleg bántottak, és az persze, hogy egy rossz dolog. De aztán ebből egy még rosszabb fakad, hogy az illető ezt a bizonyos bántást vagy szenvedést egész életében felhasználja az érzelmi zsarolás eszközeként. Hogy ki nyerje, ki erőszakolja, ki zsarolja, a másikból a megbecsülést és a szeretetet. Az érzelmi zsarolás egy rendkívül romboló dolog. És hogyha valaki annak az illetőnek a szemére meri vetni, hogy márpedig te érzelmi zsaroló vagy, vagy megpróbáljuk azt, hogy valahogy tükröt tartunk neki, akkor jön a piros lap. Jön a szenvedés aduász. És annál nagyobb, tehát az a durkmars aduász, annál nagyobb már a fedáksári. Tehát nincsen semmi se, mert én szenvedtem a legtöbbet, és mindenkinek kus, és aki nekem azt meri mondani, hogy én velem valami baj van, akkor előveszem a kártyát. Én szenvedtem a legtöbbet. És ráadásul miattad, ugye? Drága testvéreim, keresztes Szent János nem esett ebbe a hibába és ebbe a kísértésbe. Hadd nyissak egy zárójelet, mert ez nagyon jó, szerintem. A mi úrunk Jézusra rávetítjük ezt az érzelmi zsarolást egyébként. Hány imaszöveg, meg ilyen olcsó lelkiségi, ilyen férc munkák, meg ilyen látomásos irodalmak szólnak arról, hogy Jézus igazából a nagy érzelmi zsaroló. Amely mit jelent? Hogy ő aztán a legnagyobb szenvedést élte át, és ezt kiokozta neki Ádámtól, Évától elkezdve az utolsó emberig mindenki. Tehát a múltba és a jövőre nézve is mindenki bűnös. Mindenki okozta Krisztus szenvedését. Ergo, ő az idők végezetéig, a földkerekségen összes ember számára mutogathatja a szenvedésének a kártyáját, hogy látjátok, mit tettetek velem? Látjátok, hogy milyen bűnösek vagytok? Hát akkor most már csináljátok azt, amit én mondok nektek, most már kapjátok magatokat össze, és szégyeljétek magatokat. Drága testvéreim, nagyon sok írás és ilyen teológiai, ideológiai katyvasz szól egy ilyen fajta Jézusról. És sokan ezért szoronganak, hogy például rátekintsenek egy feszületre. Mert a feszületből mi árad számukra? Ez az érzelmi zsarolás, te tetted velem. Te okoztad a szenvedést, ezért most már teljesítsd azt, amit én kérek tőled. Szörnyű torz istenkép. És szörnyű torz Jézus kép ez, de sokan sajnos önhibájukból vagy azon kívül így viszonyulnak Jézushoz. Sok prédikációban egy ilyen Jézusról van szó. Aki a nagy érzelmi zsaroló, és aki a szenvedését állandóan mutogatja. De jó, hogy az igazi Jézus nem ilyen. De jó, hogy kinyitjuk az evangéliumot. És hol látjuk ott ennek nyomát, például a föltámadás után? Kit kér számon Jézus, hogy hol voltatok ti, a szenvedésem alatt, nagy szátok volt, azt elhagytatok, nem maradt ott szinte senki, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg ti okoztátok nekem ezt az egészet. Hol látunk ilyet? Csak azért szidja meg őket egy picit, mert nem hittek az asszonyok szavának, akik vitték a feltámadás örömhírét. Ezért egy kicsit előveszi őket. De másért, hogy ki okozta neki azt a szenvedést, megmutatja a sebeit némán, hang nélkül. Nem érzelmi zsarolásként, nem számonkérésként, hanem a szeretet vallomásaként. Látod, nézz a sebemre, és lásd meg, hogy ennyire szeretlek téged. Ne azt lásd meg, hogy te milyen rossz vagy és bűnös, mert az érzelmi zsarolás. És Jézus nem érzelmi zsaroló. Isten nem érzelmi zsaroló, mert ő a szeretet. Látjátok, ez az érzelmi zsarolás téma megérne egy misét, de látjuk, hogy mennyire rávetítjük akár az Isten képünkre, a Jézus képünkre is. Mennyire ott van sokszor az emberi kapcsolatainkban is. És hát itt térünk vissza keresztes Szent Jánoshoz, aki ezt nem tette meg, pedig megtehette volna. Egész életében ő élhetett volna ebből. De nem. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy keveset beszélt a börtönben töltött idejéről. Nagyon keveset. Pár embernek, néhány bensőséges barátnak, vagy nővéreknek beszélt erről, de egyébként nem kürtölte tele a világot a szenvedésével. És nem minden utca sarkon, hogy tudod, mit szenvedtem én, és mi volt velem, és hagyd mondjam el neked az én szenvedésemet. A tied az semmi az enyémhez képest. Ismerjük ezt is, ugye? Az enyém, az a legnagyobb. A szenvedés olimpián én győztem. Ha ma az életben nem vittem semmire, legalább a szenvedés olimpia aranyérmét legalább én elvittem. Keresztes Szent János ezt nem csinálta meg. Miért? Mert egy hallatlan dolog történhetett vele. Hát, földolgozta azt, ami vele történt. Ennabum. Azok, akik állandóan, de állandóan, évtizedeken keresztül abból élnek érzelmileg, hogy a kínjaikat mesélik úton útfélen, ott nincs feldolgozottság. Nem arról van szó, hogy a fájdalmamat nem mondhatom el valakinek. Nem arról van szó, hogy a gyászomat nem sírhatom el valakinek, dehogy nem, sőt, ez kell, hogy fel tudjam dolgozni. De most arról beszélek, akik állandóan, ez egy egyetlen pótcselekvés az életükben, hogy az évtizedekkel ezelőtti kínokat is akár úgy emlegetik, mint a tegnap történt volna. Testvérem, ott probléma van. Tehát ott nem beszélhetünk feldolgozottságról. Keresztül Szent János úgy tűnik, hogy fel tudta dolgozni. Nem azt jelenti, hogy elfelejtette. Nem azt jelenti, hogy ha visszagondolt a börtön hónapjaira, akkor ilyen szép, lángoló érzelmekkel gondolt rá vissza. Nem. Miért ne feltételezhetnénk, hogy haláláig neki ez egy seb maradt? A sebek behegednek, igen. De azért nem arról van szó, hogy olyan mennyei örömmel gondolt vissza arra, ami történt. Feldolgozta. Már nem hat ki úgy az életére. De attól még ez az életének, a történetének a része, de el tudta fogadni, mint az emberi élete történetének a részét. Térjünk vissza hozzá a börtön cellába, ahol az történik, hogy a börtönőr testvérke, mert hát sok kármelita közül ilyen is volt, hogy egy olyan testvérke volt kinevezve, akinek keresztül Szent János cellájánál kellett strázsálni, tehát ő volt ott a masszer, aki ügyelt arra, hogy ez a szegény szerencsétlen onnan ki ne gyűjjék. És ez a börtönőr testvér megszánja János atyát, ebből is feltételezzük, hogy csak az előjárók közül voltak, akik ellene voltak, az átlag kármeliták, ők szerették János atyát, megszánja őt, és tollat papírt ad neki, hogy valamivel legalább ott el tudja ütni az időt. Keresztül Szent János a börtöncellában kezdi el írni a verseit. A prózai művek ott még nem születnek meg, azok majd ezen versek kommentárjaiként születnek meg, később, amikor ő kikerül a börtönből, a börtönben verset ír. Tanúságot téve megint csak a lelki szabadságáról. Ezért merem mondani, hogy ő ezzel a szabadsággal, ezzel a belső szabadsággal élte át a külső szabadságtól való teljes megfosztottságát, mert ilyen verseket ír, ezeket a gyönyörű misztikus verseket. Ott a börtönben születik a Románcok című verse, a Forrás című verse, és a Szellemi Páros ének, híres hosszú versének legalább valami fajta váza már ott megszületik, és csak olvassuk majd el ezeket a verseket, miről szólnak. Nem arról szól, hogy itt mindenki gonosz, és mindenki dögöljön meg, akik itt vannak körülöttem, akik ezt velem csinálják. Miről szólnak ezek a versek? Arról szólnak, hogy Isten őt szereti. Szerelmes verseket ír az Istennek. Mert ez az ő erőforrása. Hihetetlen. Ezért merem mondani azt, hogy ő ezzel a belső szabadsággal élte át. Magában egyébként biztos, hogy forronghatott, és biztos, hogy és egészséges dolog is néha, hogy mindazokat, akik ezt tették vele, elküldte oda, biztos vagyok benne, de az írásaiban mégis az jelenik meg, ami az ő egyetlen erőforrása. Hogy Isten engem szeret, és jelen van, és Jézus a jegyes, a vőlegény, és én pedig az, aki őt szeretem, és a többi, mert erről szólnak a versek. Énekek éneke nyelvezetével írt misztikus versek, amelyek számára az erőforrást jelentették. Ebben a hihetetlen sötétségben és krízisben. Aztán, innen jön testvéreim az Indiana Jones, tehát innen jön a kalandfilm. Megérlelődik benne a szökés gondolata. Zseniális. Miért? Hát ez megint tele van lelki tanítással. Keresztes Szent János elhatározza, hogy megszökik. És meg is szökött. Mert, ugye, mit mondhatott volna ő, jó keresztény szentként, hogy hát engem lényegében a legitim előjáróim tettek be a börtöncellába, hogy én itt most megdögöljek, az valószínű Jóisten akarata. Mert hát engem az előjárók tettek ide, ők amit csinálnak, az biztos Isten akarata, mert ő az előjáró. Az én életáldozatom Jézus Krisztus iránti szent szeretetből az lesz, hogy a cellába falnak fordulok, és itt meghalok. Tudjátok, mit mondott erre? Egy frászt! Megérlelődik benne a szökés gondolata. Pontosan azért, mert látjátok, a misztikusok kapcsán ezt szeretjük, valóságban járó emberek, két lábbal a földön járó realista emberek, pont azért, mert mélységesen ismerik az Istent, pont ezért nem élnek az ideák világában, hanem a realitásban élnek, és keresztes Szent János semmi ilyesmit nem mond, hogy az Isten akarata az, hogy én itt legyek. Szóval az nem lehet Isten akarata, hogy én itt tönkre menjek. Nekem dolgom van ebben a világban. És nem fogom azt mondani, hogy ezek az előjárók, akik nem is értenek hozzá, majd ők mondják meg nekem azt, hogy ez Isten akarata. Megérlelődik benne a szökés gondolata. Mi ebből nekünk a tanulság? Ha ellehetetlenül egy élethelyzetünk, abban nem kell föltétlenül belehalni. Tehát olyan élethelyzetekről beszélek, amelyekben úgy érezzük, hogy minden lehetőségünk kifulladt. Persze vannak olyanok is, hogy hiába nincs kiút. Igen, ilyen is van. De most mi inkább beszéljünk azokról, amikor azért csak-csak lehet egy B-tervünk. Én, drága testvéreim, mindenkinek javaslom, hogy legyen egy B-terve az életével kapcsolatban. Ha teljes mértékben egy helyzet már lehetetlen, és mindent megpróbáltam és elmentem a falig, az nem lehet Isten akarata, hogy én abba belehalljak. Természetesen van olyan is. Nem az, hogy az Isten akarata, hogy belehalljak, hanem az, hogy nincs kiút. És vége. Van ilyen. De ne csak ezt gondoljuk, hogy csak ez van. A realizmushoz hozzátartozik az is, hogy ha egy helyzet ellehetetlenül, kereshetünk alternatív megoldásokat. Nem kell mindenre azt mondanunk, hogy a jó keresztény az, aki elfogad mindent úgy, ahogy van, fog összeszorítva, mosolyogva, az Úr adta, az Úr elvette, áldjon az Úr neve. Nem. Jób is ezt kimondta, utána 40 fejezeten keresztül panaszkodott. Ezután a mondata után. Tehát őnála is az volt, hogy nem ez a csúcsa a keresztény elfogadásnak, Isten akarat elfogadásának. Nem alkalmazta magára keresztes Szent János a felszínes mártír képét, hogy itt és most engem tönkretesznek, de én belenyugszom Isten iránti szeretetből. Nem, megérlelődött benne a gondolat, hogy nekem itt dolgom van, mármint, hogy kint a világban, a rendben nekem dolgom van, és el kell mennem innen. Kalandfilmbe illő módon szökik meg. Na most, testvéreim, erről se tudunk sokat, természetesen a barokk történetírás, mint mindent, ezt is jó kiszínezi. Hogy történhetett ez a szökés? Nem tudunk túlságosan sok dolgot róla, annyit tudhatunk, hogy keresztes Szent János azt a nagyon ősi megoldást választotta, hogy így összekötötte a ilyen lepedőit, meg pokrócait, meg tár ruhadarabjait is, és ebből a magas ablakon keresztül, mert egy ilyen emeleti cellában volt, próbált leereszkedni. És hát a történetírás szerint ott es, és ezt lehetne filmre vinni például, hogy van a kolostor, és a kolostornak van a magas kő kerítő fala, és a közötte van egy kis hely. És ugye ő szegény ott lóg, és ugye nem volt olyan hosszú az az általa készített kis köté, hogy leérjen a földig, ezért ő szegény ott lógott a ház és a fal között, és most nagyon kellett így ringatnia magát ahhoz, hogy a falra essen, mert ha a kolostor és a fal közé esik, akkor neki vége van, mert jönnek a testvérek, és akkor őt megtalálják. És akkor ez is kalandfilmbe illik, hogy ő végső soron a falra esett, és onnan már ki tudott ugrani, és el tudott iszkolni. Persze a barokk történetírás volt van, hogy Szűz Mária megjelent neki már előtte, és megmutatta látomásban, hogy merre kell mennie, hol vannak az ajtók, hol vannak az ablakok, stb. Na, tudjuk, hogy ez a, amit a barokk nagyon szeret, hogy minden látomás. És minden. Nem, ő egyszerűen kitört az ablakot, és kiereszkedett a legprofánabb módon. Tehát ahogy a bankrablók szoktak. Tehát tényleg a leg olyanabb módon, ahogy éppen lehetett, a legegyszerűbb emberi módon, és szerencséje volt, mert ki tudott éppen esni a falon kívülre, és onnan szalad, mégpedig hova? Közel van, hál' Istennek, a kármelita nővéreknek, a sarutlan kármelita nővérek kolostora, akikhez szegény keresztül Szent János ének idején bekopogtat, és ugye fizikailag rendkívül le volt rongyolódva, le volt fogyva, rá se lehetett ismerni, a ruhái teljesen meg voltak ugye tépázva, tele volt sebekkel, stb. Ének idején nővérke kiítja, én vagyok a keresztül nevezett János atya. És ugye először nem hitt neki a nővér. Nem tudom, hogy mondta, hogy én meg a római pápa vagyok, vagy valakit, ugye ezt szoktuk mondani ilyenkor, de több egyére, mikor már a priornőt is felkeltette a kapus nővér, hogy nővér, anyám, itt van valaki, aki keresztes Jánosnak mondja magát. És ő kiment, és a perjelnő anya fölismerte, hogy ez tényleg az, behozta, és képzeljétek el, megint itt a Terézi Kármelita a nővérek szabadsága, az a pajkos, játékos szabadság, amivel Avilai Szent Teréz is rendelkezett, keresztes Szent János a nővérek beteszik a klauzúrába, ami szigorú pápai klauzúra, tehát a férfi ember oda, mi főleg abban az időben, Abszolút nem mehetett be, akkor se, ha keresztes Szent János volt az illető, semmilyen módon. De a nővéreket ez mit sem érdekli, tudják, hogy a sarusok éppen jönnek érte, és ezért beteszik őt a klauzúrába, bezárják az ajtót, és akkor jönnek a sarus atyák, anyám, nem látott itt véletlenül egy kármelita, mi nem, ó, mi, hát hol, hát mi, és hát a klauzúrát megnézhetjük, de hogy nézhetik, hát oda nem lehet bemenni, hát ez pápai klauzúra, tehát kiközösítésbe akar esni, atyám. És így a sarusok elmennek, és keresztes Szent János a klauzúra ajtó mögött ott szinyel, és ott hallgatja, hogy mi van, és így menekülnek. Na hát látjátok, ez egy kicsit ilyen kalandfilmbe illő dolog, de megint csak ez a kármelita szabadság, hogy a nővérek képesek a szabályokat is felülírni ahhoz, hogy megmentsék az ő rendtársukat. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Aztán ezek a nővérek próbálják őt ott egy kicsit a klauzúrában úgy életre kelteni, táplálni, itatni, etetni. Egyébként kezdetben, hogy más ne ismerjen rá, egyházmegyés reverendát adnak rá, és keresztes Szent János így mer kimerészkedni az utcára, így nem nagyon ismerik fel, de egyébként is, ahogy lerongyolódott, kevesen ismerték volna fel. És itt van egy ilyen átmeneti idő, amíg ő kicsit erőre kap. Annyit tudunk az itt eltöltött idejéből, hogy a nővérek próbálják mindenféle szeretetteljes módon felvidítani őt, például énekelnek neki, és megvan annak az egyik éneknek a szövege, amit keresztes Szent Jánosnak a nővérek énekeltek azért, hogy felvidítsák őt, és ez annyira tetszett János atyának, hogy ő el is ragadtatott. Tehát ugye ez a misztikusok szoc problémája, hogy valami annyira szép, akkor ő felszállt a plafonig, és integetett a nővéreknek, hogy ne énekeljenek, de késő volt. És ennek a éneknek a szövege a következő. Aki nem ismeri a szenvedést ebben a szomorú síralom völgyben, az nem ismeri a jót sem, s nem tudja, mi a szeretet. Mert a szenvedés a szeretők ruhája. Egyszerűcske kis ilyen vers, de látjátok, aki nem ismeri a szenvedést, az nem ismeri a jót sem, és nem tudja, mi a szeretet. Na ez volt az ő tapasztalata keresztes Szent Jánosnak a börtönben. A szenvedés pozitív szemlélete, hogy mivel szenvedett, mivel ezt átélte, ezért át tudta értékelni az életét, és sokkal jobban felismerte, mi az, hogy érték, mi az, hogy jó, mi az, hogy szeretet, mert van viszonyítási alapja. Drága testvéreim, ez mindnyájunk számára hazavihető hozzáállás. Hogy ugye, ahogy a Szentírásból olvassuk, mit tud az, aki nem szenvedett? Mit tud az, aki nem kísértetett meg? Hogy tudunk akkor mi empatikusak lenni? Hogy tudjuk az életünket egy mélységben élni? Alázattal, ha nem tudjuk, mit jelent nagyon a mélyen lenni a fájdalomnak. Keresztes Szent János így állt a szenvedéséhez, és ebben az énekben ő ezt teljes mértékben újra átélte. Tekerjünk egy kicsit az idő kerekén. A konfliktusok, mint ahogy azok általában szoktak, itt is elülnek. Aztán már nem üldözték őt, kicsit megnyugodott a helyzet, de azért keresztes Szent Jánost áthelyezték kicsit messzire ezektől az ő ellenségeitől, méghozzá Andalúziába, ugye a Spanyolországnak a déli vidéke, ahol messze kerül ezektől a konfliktusoktól, messze az ellenségeitől, de a barátaitól is messze kerül. Andalúzia nem az ő vidéke, nem nagyon érzi ott jól magát. Ő egy közép-spanyol srác, tehát ő egy kasztíliai, ő neki az a vidéke. A déli spanyol vidékek, amiről tudjuk, hogy egy egész más hangulatú vidék, az nem annyira a sajátja, de azért el van ő ott. 1578-tól 88-ig éli az ottani idejét, ami egy nagyon aktív és termékeny időszak az ő számára. Először az El Calvario nevű helyiségbe kerül, amely egy kolostor fönn a hegyen, ahol jól érzi magát, átél egy szabadságot. Azt tudjuk, hogy itt kezdi el írni a Sötét Éjszaka című művét, a Lélek Sötét Éjszakáját, amelyről majd sokat fogunk beszélni a katekézis során. Aztán Beas városába kerül, ezek mind andalúz kisvárosok, ahol a kárméta nővérek gyóntatója és lelkivezetője lesz. Aztán Ándor helyezgetik, Baeza városába kerül, ahol személyesen végzi be a terézi kármelita testvéreknek az alapítói munkáját, tehát ott az épülő rendházat és közösséget szervezi meg. Itt ő előjáró, itt szervezik meg ugye a teológiai kollégiumot, tehát ahol ennek a kármelita ágnak a kispapjai tanulnak, ő ennek a rektora, a vezetője. Mit csinál itt? Vezeti a közösséget, neveli a tanulókat, reggel és este gyóntat a templomban, lelkivezet, kórházakban betegeket látogat, írja a nagy műveit, Miért sorolom ezt föl? Csak az érzékeltetés miatt. Hol van már az a régi János testvér, aki Kartauzi akart lenni? Tehát hol van az a kis megijedt kisfiú, aki még nem tudta összeegyeztetni az aktivitást a szemlélődésre, és el akart vonulni a Kartauziakhoz? Itt most már egy rendkívül aktív életet él, melyet táplál az egyéni és közösségi imádság, és teljes mértékben a helyén van. Nem akar innen már sehova ő elmenni. Nem akar Kartauzi lenni már régóta. Látjátok, itt megint csak ki akarom emelni, hogy a szent hogy fejlődik. A szent hogyan változik. Aztán átkelünk Granadába, ahol megint csak prior, azaz előjáró lesz. Ott építkezik, és rengeteget kell abban az időben utaznia, mert hogy a Teréz által alapított kármelita közösség jogilag is kezd már leválni a régitől, és kialakul az önálló sarutlan kármelita provincia, tartomány, amelynek keresztül Szent János 2 évig volt az úgynevezett tartományfőnöke. Tehát annak a tartománynak, amelyből akkor még csak egyetlen egy volt, ő volt a legfőbb vezetője, 2 évig tartományfőnök, és mint tartományfőnök látogatnia kell az összes akkor induló közösséget. Azaz rengeteget utazik. Sevillába, Madridba, Kordobába, Lisszabonba valaki, egy szakértőnk osztott-szorzott derivált, és kiszámolta, keresztül Szent János nagyjából ezekben az években 30 000 kilométert jött-ment. Gyalog, vagy ugye összvéren, ez a két dolog volt. Csak ugye megint arra nézve, hogy nem wellnessezni ment, tehát azért ment, hogy tegye a dolgát. És ugye látjátok, csak mi is sokszor megkapjuk, hogy ezek mindig úton vannak, nincsenek itthon. Hát igen, nem wellnessezni megyünk, hanem azért, hogy tegyünk a dolgunkat. Jó, a wellness beleférhet azért, hogy tudjuk tenni a dolgunkat, de nem annak a nagyságrendiségéről van szó. Keresztül Szent János is azért utazott, hogy tegye a dolgát. Tehát nem azért, mert nem akart otthon lenni. Ezek a kármeliták nem akarnak otthon ülni. Nem. Mert dolga volt. Tehát ennyi az egész. Közben sok időt szán a Biblia olvasására és a magányos imára, még útközben is. Igen, táplálja a lelki életét. Granadában fejezi be a 4 nagy művének a szerkesztését. Keresztes Szent Jánosnak ugye majd fogjuk látni, 4 fő műve van. Vannak még kisebb művei, vannak versei, de a 4 nagy prózai mű, ez alkotja igazából a keresztes Szent Jánosi korpuszt. Tehát az ő tanításának az összefoglalását. A Kármelhegy útja, a lélek sötét éjszakája, a szellemi páros ének és az élő szeretett láng. Ez az a 4 mű, amely keresztes Szent János legmeghatározóbb művei. Itt már Granadában ő mind a 4 nagy művét már megírta és befejezte a szerkesztését, és hány éves? Csak megint, hogy lássuk, 44 éves. Tehát még mindig azt mondjuk, hogy egy fiatal emberről van szó, aki már 44 éves korára letette az asztalra a 4 egyház tanítói művét. Tehát hihetetlen. És egyébként ebben az időben írja az Élő szeretett láng című művet, amely még, hát megmerem mondani, nekünk kármelitáknak is az egyik legismeretlenebb műve, tehát a legnehezebben feldolgozható műve, mert azt hisszük, egyébként nem igaz, de azt hisszük sokszor, hogy ebben már akkora ilyen szeretett lángolás van, hogy ez már ó, milyen szenteknek való. Nem, majd a fogunk róla beszélni, meglátjátok, hogy nagyon is ezt is le lehet hozni a hétköznapi szintre. És honnan tudjuk, hogy keresztes Szent János mindenkinek szánta ezt a nagyon exaltáltnak tűnő művet is? Úgy, hogy ezt onnan tudjuk, hogy ezt egy laikus hölgynek írja. Ez egyik gyónó gyermekének írja ezt a művet, aki nem apáca volt, hanem egy családanya volt, meg feleség volt. Neki írja. És látjátok, ez megint az, hogy az egyház ezért mondja, hogy egyház tanító. Mert mindenkinek való, amit ő ír, és nem csupán egy szűk, kiválasztott elitnek. Ezért tudjuk ezt, mert ő ennek a laikus hölgynek írja az Élő szeretett láng című művét. Mert ez a hölgy megkérte János atyát, hogy atya, írjon nekem valamit az imádságról, vagy az Isten kapcsolatról. És ezt írta neki. És nem mondta azt, hogy asszonyom, figyeljen ide. Magának elég az, hogy templomba jár vasárnap, elég az, hogy néha meggyónik, elég, hogy reggel este elmondja a mi atyánkot, ne tessék többre vágyakozni, te magának ez való, majd mi? Foglalkozunk a misztikának a tüzével. Egy frászt. Azt mondta, hogy ez mindenkinek való, és ezért neki megírja. Látjátok, keresztül Szent Jánosnál nem volt 2 lépcsős kereszténység. Hogy egy felső kaszt, meg egy alsó kaszt. Nem. ő teljesen evangéliumi, egyetemes szemlélettel állt mindenkihez. Aztán újra hazakerül Kasztília vidékére, Szegóviába, ahol egyébként az ő földi maradványai találhatók, nem ott halt meg, de a szegóviai templomunkban van az ő sírja. Nem utazik és nem ír ezekben az években, mert más dolga van. Első definitor és vikárius, ez azt jelenti, hogy az induló rendi közösségnek a második embere, tehát a legfőbb vezető mellett a második ember. Építkezés van éppen akkor a házban és a templomban, amelyben ő személyesen részt vesz. Kőfejtő munkákat végez, téglákat visz, kertben dolgozik, közben lelkivezet nővéreket és laikusokat, sok időt tölt el imában, és itt van Szegóviában az, hogy keresztes Szent János sok-sok helyen imádkozik. Az oltári szentség előtt is, a szobájában is, egy kis barlangban is, itt is, ott is, megint itt az imában való szabadság. Nem köti magát egyetlen ima módhoz és ima helyhez, mert szabad. És azt mondja, hogy ma itt imádkozok, holnap meg ott, ima így, holnap úgy. Látjuk, ez megint kritika, ugye azokra nézve, akik az imádságot állandóan erőltetni akarják bizonyos formák tekintetében. Csak így, és csak itt, és csak ezt lehet csinálni. És ha valaki ezt nem csinálja, akkor már nincs kereszténység. Keresztes Szent János rendkívül szabad. És azt mondja, hogy úgy imádkozza, hogy ez neked a legjobb. Ahogy benned a szeretet legjobban felébred, ahogy ezt egy művében írja is. Teljesen kiegyensúlyozott életet él. Nem remete. Olyan valaki, akivel jó együtt lenni. Társasági ember és szolgálatkész. 1591. júliusában indul el az ő passiója. Ez a passió az életének a legvégső fejezete. Mi történik? Újra van egy kis rendi csetepaté. Generális káptalant tartanak Madridban, azaz az összes kármelita előjáró, a sarutlan rend előjárói összejönnek. És kipattan egy óriási konfliktus, ebben az időben Avilai Teréz már nem él, tehát ő már meghalt, és a konfliktus lényege az, hogy van egy új generális, egy olasz genovai Dóriának nevezett generális, aki, hát enyhén szólva, maradjon így köztünk, nem érti azt, amit Avilai Teréz elképzelt a kármelita rend kapcsán. Mondtam nektek a múltkor, nem akarom őt annyira vádolni, mert ha én akkor élek abban az időben, lehet én se értettem volna. És ugye kérdés, hogy ma egyáltalán értjük-e, mert ez a nő olyan modern volt, és olyan előre látó, hogy ott az ő közvetlen halála utáni időkben valamelyest érthető, hogy nem értettek abból a szellemiségből semmit, amit Teréz képviselt. És ez a generális azt mondja, hogy úgy kell csinálnunk a reformot, meg mindent, ahogy a többi rend csinálja, semmi humanizmus, meg ez az egész, térjünk vissza a keménységhez, nővérek is, és testvérek is, mindenki. Ez a konfliktus, tehát megint ugyanez, a terézi szellemiség szemben ezzel a fajta szigorúságra, törvényekre, külsőségekre építő, komolynak tűnő szerzetességgel. Ez volt a konfliktus lényege. Keresztes Szent János felszólal a terézi szellemiség megóvása érdekében. Most mondom így nagyon plasztikusan és nagyon röviden, de ezáltal ő kiesik a pixisből. Tehát ő felszólal, hogy már pedig szerintem nem ilyen módon kéne előre menni, megint itt a keménységre, meg a szabályokra összpontosítani, hanem ő másképp ismeri a Avilai Teréz karizmáját, és kiáll emellett, de emiatt szembe helyezkedik a vezető és a többségnek az irányával. Ezért megint csak őt meg akarják semmisíteni erkölcsileg, megfosztják minden hivatalától, és képzeljétek el, száműzik. Hova száműzik? Hát majdnem a Holdra, kicsit közelebbre, Mexikóba száműzik. Tehát, hogy ez az ember, aki, és itt most tényleg picit, itt egy picit tényleg bejött az, hogy az ő általa képviselt szellemiség szemben állt egy ilyen keménységgel. Itt erre a konfliktusra azt mondhatom, hogy valami ilyesmiről volt szó. Száműzik Mexikóba, megkapja az útlevelét, hogy mehet, és úgy tűnik számára, hogy minden füstbe ment, amiért eddig ő Terézzel dolgozott. És persze, utána szentté avatják őt, ezek az előjárók, akik elzavarták, avatják szentté, Keresztes Szent Jánost és Avilai Terézt, de hogy a maguk érdekei miatt, tehát hogy a mi rendünket két ilyen ember alapította, az nem érdekel bennünket, mit tanítottak, csak hogy a szobruk ott legyen. hogy ott legyenek, mint két rendalapító, akik jogilag megtartják a mi rendünket. De hogy mit tanítottak, az már bennünket nem érdekel. És sajnos kármeliták nagyon sokáig így éltek. Avilai Teréz keresztesszen is alig olvasták a műveiket, hiába volt lefordítva. És persze sok szent volt ebben az időszakban is, de látjátok, igazából a második vatikáni zsinattal fedeztük fel újra, hogy mit is akartak a mi alapítóink. Keresztes Szent János már nem jut el Mexikóba, mert lebetegedik és hamarosan meghal, de akkor legközelebb fogom majd az életének ezt a legutolsó fejezetét nagyon röviden elmesélni, és akkor utána már is belevágunk a tanításába.